Jöttem be, jártam be. Életutak, történetek népzenével fűszerezve. A vendégek a Táncház mozgalom jeles alakjai, a vendéglátó Vasvári Anna Mária.
Jó napot kívánok! Augusztus 5-én életének 74. évében hunyt el Pévas János, akit mindenki csak Panyikaként ismert. A zenészre, néprajzkutatóra, remek oktatóra, a hazai folk, polkbeat és korai táncház mozgalom egyik legsokoldalúbb egyéniségére egy 2018-ban készült beszélgetéssel emlékezünk. A Dankó Rádió 11. Jöttöm bejártom vanadásának vendége régi, kedves, remélem mondhatom barátom, Pévas János, akit mindenki csak Panyigának szólít. Vagy egyszerűen Panyigának, vagy Panyiga tanárúrnak. De hogy miért, az a most következő beszélgetésből kiderül majd. Ám hogy azon hallgatóink kedvében járjak rögtön műsorunk elején, akik emlékeznek a legendás Orfeo csoportra és annak zenészeire, szóljon egy rövid részlet a Fal című, eredetileg a chilei Quillapain együttes dalából. A szöveget Pévas János Panyiga fordította. Az Orfeo zenész csoport 2011-ben megjelent életmű válogatásának lemezéről. S hogy miért fogunk ma több Orfeo számot is meghallgatni, megtudhatják perceken belül mai Jöttöm bejártomba zenés portré műsorunk vendégétől, Pévas János Panyigától.
Rakjatok igát a szélnek, hogy a fal az égig érjen, hogy a fal az égig érjen, fehér kézzel a fehérek, sötét kezével a néger. Égig épült falak vinnyék, öblök partját szikla hátát, öblök partját szikla hátát, csíkság szélét dzsungel mélyét, lát határok messzi táját.
Tegeződünk, mert hogy elég régóta ismerjük egymást, nem számoljuk ki, hogy hány éven nem kell. De Pévas János Panyiga, ahogy utána néztem a zenei néprajzos pályádnak, ezer helyen találkoztam a neveddel. Mi vagy néprajzos, a betyár kultúra, a betyárok életének kutatója, népzenész, nagy idők nagy tanúja.
Nagy idők nagy tanúja természetesen, meg hát most már inkább csak néprajzos megtanált. Valamikor zenész is voltam, igen. Hál' Istennek az életemben nem nagyon kellett olyat csinálnom, amit nem szerettem, ezeket én mit szerettem.
Most meghallgattam egy lemezt, amiről hosszasan fogunk majd beszélni, egy legendás zenei korszaknak a lenyomata, és meglepően jó felvételek voltak ezek. Ez mégpedig az Orfeo csoport, az Orfeo zenekar lemeze.
Orfeo zenész csoport a pontos megfogalmazás, mi annak idején így hívtuk. Hát ez egy elég érdekes dolog volt, elmeséljem, hogy megkeresett a Lantos Iván barát, hogy kéne csinálni egy ilyen klubkoncertet, páran, kette-hárman a régiek közül összejönni, egy pár számot úgy kicsit újra begyakorolnánk, és hogy de jó buli lenne. Elkezdett burjánzani a dolog, és végül is hát a Kamandi Áginak az eszméletlen szervezése is, és erőbedobása alapján lett egy koncert az A38-as hajón, ezzel a régi társasággal, és hát ezt a CD-t is összeraktuk, de hát keményen dolgoztunk rajta több mint fél évet. Vannak rajta régi lemezfelvételek, koncert felvételek, meg új felvételek, amit a Ági lakásán csináltunk.
Ez a lemez mikor készült, mert hogy az Orfeo csoport, aminek egy része volt az Orfeo zenész csoport, az a 60-as évek vége, 69-70. Ingatod a fejed, már megint nem jól tudok valamit.
Ugye a báb csoportból indult ki a dolog, főiskolások, fiatal képzőművészek, balosok, ezt hozzáteszem, egy báb csoportot hoztak létre, és ebben mi úgy keveredtünk bele, hogy az Orfeo szerelmet című Györe Imre drámai költeményt csinálták meg bába, és ez kellett zene. Ha jól emlékszem, a Lantoson keresztül kerültünk velük kapcsolatba, ezt ő jobban tudná. Fodor Tamás volt az Orfeu, ugye ez a Gevaráról szól tulajdonképpen a mitológiai párhuzammal. Aztán én belekeveredtem ebbe a dologba, ez 70-ben volt. Eleinte szólóban, gitárral ott mindenféle notákat énekeltem, ugye a Fodor később a Orfeu stúdiónak lett a vezetője, most stúdió K-ként működik. És akkor 71-ben kint voltunk Berlinben, akkor most is rendezik egyébként, nem, a múlt idő nem helyes, egy Rotelieder nevű ilyen baloldali politikai dalfesztivált rendeztek már akkor is, amire meghívták az akkori Monsun együttest, ezek már ilyen sok-sok régi ősi információ, akik nekem jó barátaim voltak, jó nagy létszámkeret volt, úgyhogy felajánlották, hogy kimehettek, nem léptem föl, csak kimentem velük, és ott meghallottuk a Kilapájón nevű chilei együttest, és lehidaltunk ilyen egyszerűen mondva a dolgot. Akkor a Monsunban zenélt a Dabasi Péter barátom, akivel így egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy hát nekünk valami ilyesmit kéne csinálni, nem úgy, hanem máshogy, de valami ilyesmit, úgyhogy hálából, hogy kivittek a Monsunosok, el is csortam rögtön a főzenészüket.
Ebből lettek aztán az Orfeu nagy slágerei.
Részben, ugye hát a nagy slágerek a latin-amerikai nóták voltak, amiket mi lefordítottunk, és átdolgoztuk olyan szintre, hogy mi is le tudjuk játszani. Igen, hát ezek aztán nagyon sokáig szerte az országban. Slágerek voltak, időnként ütötték azt is, amit azért később kialakítottuk a magunk stílusát, de bárhova mentünk nagyobb rendezvényre, mindig azt mondták, hogy játsszátok a Törd a kerítést, és akkor azt kellett játszani, és nem azt, amit mi szerettünk volna. De igen, ez volt a meghatározó indítás.
Pévas Jánost, a Jöttöm bejártomba zenés portré műsor vendégét hallották, az Orfeu zenész csoport egyik alapítóját. S most következzen egy másik régi nagy slágerük, a Törd a kerítést.
Te ki csendben ülsz a sorba, gyere gondolkozz csak el, hogy a föld itt minket illet, s nem az égi pénz zsebel. Törd a kerítést, a falakat át, míg ez a föld itt a tenger és az ég, Jánosi Tamás és Kati.
Jánosi Tamás és Kati.
Hogyha kérded itt a földön, kezed téged illete, ha a kezed tiéd, hát miért nem tiéd, mit formálsz vele? Törd a kerítést, a falakat át, míg ez a föld, itt a tenger és az ég, Jánosi Tamás és Kati.
Jánosi Tamás és Kati.
Hogyha erre jár egy pénzes, tám zavarja énekem, sima szája erre kényes, ne tanulja én velem. Törd a kerítést, a falakat át, míg ez a föld, itt a tenger és az ég, Jánosi Tamás és Kati.
Jánosi Tamás és Kati.
Te ki csendben ülsz a sorban, gyere gondolkozz csak el, hogy a föld itt minket illet, s nem az égi pénz zsebel. Törd a kerítést, a falakat át, míg ez a föld itt a tenger és az ég, Jánosi Tamás és Kati.
Jánosi Tamás és Kati.
Törd a kerítést, a falakat át, míg ez a föld itt a tenger és az ég, Jánosi Tamás és Kati.
Jánosi Tamás és Kati.
Magyarázunk meg néhány fogalmat, tehát ez, hogy balos. Ugye azt tudni kell, hogy a 60-as évek vége, 70-es évek eleje egy bizonyos politikai nyitást jelentett, vagy valamiféle politikai pezsgést, amiben megjelent egy ilyen új baloldali gondolkodásmód, amit aztán később maoistának is neveztek. Ennek volt az egyik vezéregyénisége, vezér alakja Che Guevara. Tehát a mai, igen, ingatod a fejed, mert hogy történészként, néprajzosként nem ennyire egyszerű a dolog, de az idő hiányában azért ezt valahogy néhány mondattal kell elrendeznünk.
Hát ez egy nehéz kérdés, az a polbit örültem, hogy elkerüljük, de ezek szerint nem kerüljük el. Ugye?
Csak egy mondatban kell megmagyaráznunk annak, aki nem ismeri ezeket a fogalmakat, mert nem élt akkor mondjuk.
Politikai, szövegű, társadalmi tartalmú dalokat akkor még meglehetősen direkt szövegűeket énekeltek, és ebből alakult ki aztán, hogy ennek meg akartuk keresni a saját zenei és művészeti hátterét, ami például a betyár tematika volt.
Hát Kisferi mondta egy interjúban, hogy te rájöttél arra ebben az időben, hogy nekünk nem kell a külföldi idézőjelbe téve betyárokat utánoznunk, vagy behozni ide, megvan a saját magunk betyár kultúrája.
Igen, hát valami ilyesmi történt, tehát az, hogy a valós, a társadalmi lázadás, az egyenlőség, a társadalmi igazságtalanságok elleni harchoz nem kell nekünk Guevara, akit én ma is nagyon tisztelek és nagyra tartok, hanem itt vannak a magunk példaképei, nem is tudom, hogy mondjam. Tehát megvannak azok a figurák, akikből ugyanezt a dolgot ki lehet hozni, és az mégiscsak a magunk nyelve.
Te néprajzos hallgató voltál akkoriban.
Olasz szakos voltam, tagozatos a gimnáziumban, úgyhogy olasz történelemre jelentkeztem. A történelem mindig is az érdekelt nagyon, de közben már elkezdődött ez a zenélés, és a Sebőik is már akkor ott voltak, ugye én 71-ben érettségiztem, akkor már ugye volt ez a bizonyos Orfeó környéki dolog, és elkezdett nagyon érdekelni a népköltészet. És amikor bekerültem az egyetemre olasz történelemre, akkor én tudtam, hogy olasz nem akarok, mert mikor megláttam a leírót nyelvtankönyvet, akkor megszédültem és azt mondtam, hogy innen most elmenekülünk, és akkor néprajz győzött.
Volt valami családi indítatás abban, hogy te ezzel kezdtél foglalkozni, hogy zenéltél, vagy ez akkor hangulatából adódott, mert akkor azért akinek volt gitárja, és mindenki szeretett volna egy gitárt, megtanult 3 akkordot és verset zenésített meg, bocsánat a pikírt megjegyzésért.
Pontosan azt mondtad el, amit én is elmondtam volna. Nem, anyám nagyon sokat énekelgetett otthon mindenféle munkásmozgalmi daloktól kezdve népies műdalig, hogy hivatalosan fejezem ki maga. Nem volt zenész múltja a családban senkinek, de sajnos 10 éves koron körül ő szanatóriumba került, ott tüdejével volt valami gond, és hogy a vigasztalás, mert mi ilyen bentlakásos intézetbe kerültünk a hugommal, kaptam egy gitárt. Na és itt van ugye, amit te is elmondtál, hogy igen, hát nekem volt gitárom az intézetben, mind a 6 húr rajta volt, unokabátyámtól megtanultam a 3 akkordot, ugye álmodé Ré-dur, világos, mert az az első. Már időnként egy C-dur is beszaladt, és közben meghallottam ugye a Gerillákat, meg a Bob Dylant, meg a Gianni Morandit, és akkor ez úgy kulminálódott szépen csendesen. Nem, hangosan.
Éjszaka éjjel a szél feltámad, éjszaka éjjel úgy rázza a fákat, éjjel éjjel a csillag zenél. Már nem kell a fény, aludj, aludj, már nem kell a fény. Éjjel, éjjel, aludj, aludj, már nem kell a fény. Éjjel, éjjel, aludj, aludj, nem emlékszik. éjjel, éjjel az út üres már. Aludj, aludj, csak te vagy ki vár. Aludj, aludj, csak te vagy ki vár. Éjjel, éjjel, aludj, aludj, az út üres már.
Folytassuk a beszélgetést a Dankó Rádió Jöttöm bejártomba zenés portré műsorának mai vendégével, Pévas Jánossal, vagy ahogy mindenki ismeri, Panyigával.
Benne voltál a vízöntő zenekarban is, meg nagyon-nagyon sok zenekarban. A zenei világod az hogy fejlődött, hogyha most visszanézel? Egyik zenekar sem olyan volt, és ne neves, légy szíves. Fel kell tennem ilyen kérdéseket. Egyik zenekar sem, egyik formáció sem az autentikus népzene megszólaltatását tűzte ki célul, hogy szépen fogalmazzak, hanem valamiféle kísérletezésnek, kiindulási alapnak tekintette a népzenét, és a mai fogalmak szerint azért nem beszélhetünk még akkor a népzenéről, mert hogy nagyon kevés információtok, ismeretetek volt akkor még a népzenéről, az eredeti népzenéről, mert hogy nem volt még hozzáférhető egy csomó minden.
Ez egy fura dolog, igen, akkor még a fölfedezés öröme meg kalandja volt az egészben a meghatározó. Azt hiszem az élépítőjék szokták elmondani, hogy mikor meghallották az első széki bandát, azt hiszem az Icsánékat, hogy hát ez parami, hát ez a magyar rock and roll, hát ez tiszta rolling. Ez is benne volt a dologban, és hát keresgéltük a kifejezésmódot, ugye, mert hát nekünk mondani valónk volt éppenséggel a világról, és azért mégse lehetett mindig latin-amerikai nóták lemásolásával csinálni, és így aztán ez nagyon összekeveredett, megjelentek ugye a Sebőjék, mi megismertük őket, ők még Polbi klubban is játszottak, mint vendégek, József Attilát játszottak ugye két gitárral. Hát én most is emlékszem, a Berki Tamás, a Gerilláknak a vezetője is ma jazz énekes, ment ki hozzájuk a Zenetudományi Intézetből fölvenni a repertoárjukat, és emlékszem, hogy a második felvételt, mikor hallgattam, egyszer csak megszólalt egy hegedű, addig nem használtak hegedűt, mert találtak egy medvetáncot a Bartók máramarosi gyűjtésében, és akkor Béla elővette a hegedűjét, mert mint kiderült, hogy tud hegedülni, és egy gitár hegedű fölállásban eljátszottak egy máromarosi román medvetáncot. És mindenki eldobta magát, hogy ilyen is létezik. És akkor ezek nagyon szépen így alakulgattak, és hát nem sokat tudtunk, én legalábbis erről a dologról. A szövegek érdekeltek, mindig is azok érdekeltek.
Sokat fordítottál is.
Igen, röhögünk a Dabasival meg a Lantossal, hogy ők mindig arra emlékeznek, hogy hogy építettek föl egy több szólamúságot, én meg arra, hogy azt a rohadt rímet, hogy a francba lehetett beépíteni a dallamba. És mondom, engem a népköltészet kezdett el nagyon foglalkoztatni, és akkor így egyszer csak, ugye jött a Ki mit tud, akkor mi már azért játszottunk ilyen népi eredetű, a Fábián Pista nótája, Szilölcsikú. Mi még nem ismertük akkor a táncház mozgalmat, ez párhuzamosan zajlott. Mondom,
hát a Ki mit tud 72-ben volt, tehát egyszerre.
Amikor az első táncház is. Sebőjéket ismertük, csak ezzel a világgal nem voltunk kapcsolatban, és akkor 72 év végén ősszel a Novák Tata valamilyen úton, módon eljutott hozzánk, és elhívott a Bihariba, hogy kísérjünk táncot. Én először se tudtam, hogy az mi. Tudtuk, hogy van táncház, meg hogy a Sebőjék kísérik a témárékat, oda eljártunk meghallgatni őket. Akkor már izöntő voltunk, a Balázs Jancsi ugye letette a bőgőt, mert bőgözni a Lantas is tud, és elővette a hegedűjét, ő képzett hegedűs. És akkor elkezdtünk belemenni ebbe a dologba, Dabasi meg elkezdett Brácsán tanulni, ahogy a három húrost, és akkor ebbe elkezdtünk beletörni ebbe a dologba, de hát ha meghallgatok ma egy-két felvételt az akkori fesztivál szerepléseinkben, azért még elég. Más se tudta még, viszont ez kicsit mentségemre szolgáljon.
Hangszerek se voltak, mindenki maga próbálta otthon kitalálni, sőt, még gyakran nem is lehetett látni felvételen se, hogy muzsikál azon a három húros kontrán, hanem csak fülhallás után lehetett valahogy lekagylózni.
Mint ahogy mindig elmesélték, hogy a Balmas Béla megálmodta, hogy is van az a három húros beosztás a Brácsán a gyakorlatban. Ők is lassabban kerültek aztán közel ugye a Martin féle körhöz, ahol aztán megkapták ezeket az információkat, de mi is ugyanolyan sötétben tapogatóztunk, vagy a világosban tapogatóztunk, nem tudom, de hát akkor mondom, minden felfedezés volt.
Ezek a nevek, hogy Dabasi Péter, Lantos Iván, Kamondi Ági, Kis Ferencet még nem említettük, aki szintén aztán a vízöntőben volt, és sokat dolgoztatok együtt. Mindenki nagyon határozott egyéniség, nagyon határozott elképzeléssel a zenéről. Nehéz lehetett összeegyezni egyeztetni, már nem az Orfeóban, de valószínűleg ott is, hanem már sokkal érettebb fejjel a vízöntőben a zenei koncepciókat. Te nem is maradtál sokáig a vízöntőben.
Igen, nagyon nehéz volt. Erre ezt kell mondanom, állandó balék és veszekedések voltak, és ráadásul milyen nagyon demokratikus zenekar voltak, mindent mindig megbeszéltünk.
Pedig egy zenekarban nincs demokrácia, de nem működik.
Hát működni működő, csak kis hisztérikus volt. A Zsigmondi mondta, amikor legutóbb itt, ha volt, hogy most Amerikában, hogy mi háromszor annyit pofáztunk, mint amennyit zenéltünk a próbákon is, pedig éjjel-nappal próbáltunk annak idején. Igen, nagyon sok eltérő elképzelés volt, de azért nagyon sok vonalon meg egybefonódtak, hát különben nem lehetett volna csinálni.
De hát mindenki önmagában is nagyon tehetséges volt, és tehetséges a mai napig, hála jó Istennek.
Nagyon kedves, köszönöm szépen. Igen, hát elváltak az utak, mindenkinek kialakult a maga egyénisége, volt, aki lépést tartott a fejlődéssel, volt, aki nem, mint például én hangszeresen, meg egyébként, tehát ebből is adottak gondok. És hát igen, vízöntővel nem sokáig maradtam, hát ez egy kicsit bonyolultabb volt, hogy ki volt vízöntő, ki nem, kié volt a név, ki nem, és ki mikor éppen hol játszott, de olyan 15 figura így mindig egymás között mozgott, úgy 20 éven keresztül. Ez egy érdekes történet lenne egyszer.
Töröd bársony süvegem, most élem gyöngy életem, Balog Ádám a nevem, ha vitéz vagy gyermelem. Fakolovam a murza, lajka vizét megúszza, Bécs aját, ha nyargalja, császár azt megsíratja. Császárt, hogyha kint kapom, ha csírosít lecsapom, magát is megugratom, Bécs várába futtatom. Zsendelyes hi Eszterhás, ég a város, ég a ház, nem is egy ház 300, mert a kuruc ott anyáz. Nem is egy ház 300, mert a kuruc ott anyáz.
A Mákvirág együttestől Balog Ádám nótáját hallottuk, s következzen ismét egy újabb részlet a Panyigával készített beszélgetésből.
És akkor a következő zenei korszakod az a kavarás? Közben mi történt egyáltalán? Profi zenészként éltél, volt néprajzos állásod?
Hát mikor elvégeztem az egyetemet, de ezek párhuzamosan futottak, akkor a múzeumba kerültem, a Néprajzi Múzeumba, de ott csak fél évig voltam, mert aztán családi okokból leköltöztem Pécsre. De már a múzeumba is úgy kerültem, hogy a Hoffmann Tamás főigazgató, nekem tanárom volt, ő neki az volt a feltétele, hogy abba hagyni itt a pikulázást, mert ezt nem lehet. Csak akkor én azt mondtam, hogy most ennek vége, a hangszereimet eladtam a Kisferinek, de hát ugye Pécs nem jött össze, házasság, minden, nem akarok ebbe belemenni. Lényeg az, hogy egyszer csak ott álltam, hogy visszajövök Pestre, telefonáltam ugye a Nováknak a Bihariba, hogy van hely, és akkor volt hely, és akkor ott elindult egy ilyen másik fajta dolog, ugye, hogy most csináljunk egy koncertzenekart, vagy csak kísérjük a táncegyüttest, mert hát ez egy kis anyagi háttér, meg próbaterem, meg mindenféle, az nagyon jó volt, hogy volt. Ami azért utána nagy pár évre meghatározta az életemet, az, hogy a Széjártó Csaba kirúgta a teljes Mákvirág együttest, ő elhozta a nevet, ők lettek a Kalamajka együttes, miután ő eljött, és hát embereket keresett, akkor összeállt egy Mákvirág együttes a Lengyelfi Miklós, második Lengyelfi Miklós, aki most a KFT-ben basszerozik, a Balogh Kálmánnal, igen, aki akkor költözött fel, mint fiatal cimbalmos Miskolcról. Úgyhogy így négyen évekig együtt dolgoztunk, utazgattunk, az működött. Ezek nagyon bonyolultak, hogy ki mikor, kivel. Lényeg az, hogy megint egy időre abban majdtam, akkor játszottam egy darabig a Vasas együtt ezzel a korában, és egyszer csak az akkor nem régen alakult kamarás együttes megkeresett, hogy álljak be. Ez 84-ben kellett, hogy legyen.
Na, azt az egyet például még nem mondtuk el, mert mi tudjuk, de a kedves hallgatók itt a Danko Rádióban nem biztos, hogy tudják, hogy milyen hangszereket adtál el Kisferinek, és milyen hangszerekkel álltál be a kamarás együttesbe, mert hogy énekelsz, azt már hallották, mert direkt olyan felvételeket válogattam eddig a műsorba, ahol te énekelsz, és nagyon jól énekelsz.
Oh, Köszönöm szépen.
Hát ugye az alap a gitár volt, akkor megláttam a tekerülantot, akkor eldobtam magam, hogy egy zenekar önmagában egy hangszerben, úgyhogy én is Bársony Mihály bácsihoz lementem, és akkor nekem is lett egy tekerőm. Ugye citerázni az ugye, hát azt mindenki meg tud tanulni, aki egy picit a pengetéshez érzéke van.
Bocsánatot kérünk az összes citerástól.
Nem azt mondtam, hogy zseniálisan játszani, de minimális szinten igen, és hát nagyon ciki volt egy idő után, mert még olyan is volt, hogy táncházban szégyele bevallal ide székit gitárral kísértett. Akkor még ilyenek voltak, ezt most elmondani is borzalom. Úgyhogy végül is a kis Feri szerzett egy régi hegedűt, és áthúzta nekem 3 úros kontrának, és akkor megtanultam valamennyire játszani, amit szintén valamilyen szinten mindenki meg tudta tanulni, akinek egy kis érzéke van a hangszeres zenéléshez. Ha kellett, tamburáztam, még olyan is volt, hogy kobzáztam, de hát azt nem említeném, azért túl hangsúlyos. Szóval akkor minden bandában volt egy zenebohóc. Tehát a hegedű, a bőgő stabil volt, általában volt egy fúvós, és volt mellette egy ilyen minden húrosan ökölködő ember, 4-5 fős bandák voltunk.
A Malév Kamarás hány évig tartott? És hogyha én jól emlékszem, akkor az egy jól futó zenekar volt. Rengeteget jártatok külföldre, még lemezetek is jelent meg, nem autentikus táncházi zenét játszottatok, de mindenki ismerte. Volt klubotok is, ha jól emlékszem.
Volt táncházunk is, tehát mi játszottunk autentikus táncházi zenét is, de a koncerten nem azt játszottunk, hanem feldolgozást, ma ugye így kell mondani. Mielőtt én oda kerültem, azt hiszem 83-ban alakult a zenekar ezen a néven. Ugye a bajnok Jóska Buráló volt a beceneve, sajnos már nem él. A Zsákai Győző bőgős szintén már sajnos nem él. A Berán Pityu volt a fúvósuk, és a Nagy Balázs volt a Brácsás tekerős. Tehát az a bizonyos beosztás, amit én is szoktam másról. Aztán a Balázssal ott elváltak útjaik, és akkor engem megkerestek. És az bizony eltartott a 90-es évek elejéig, közepéig. Nagyon sokat utaztunk, hát ebbe az is közrejátszott. Nem akarom lebecsülni a zenekar minőségét, de hát sok segítséget kaptunk a Maléftól, tényleg ezt el kell mondanom, bár már régen szegények nem tudnak minket segíteni, mert nincsenek. És a Biharit kísértük, és a Kertészeti Egyetem táncegyüttesét. Igen, futott. Valóban csináltunk egy nagy lemezt, ami hát elvileg Belgiumban jelent meg, de itt vettük föl, ugye a Claude Flagel barátunkkal, a tekerőművésszel. Neked csináltunk aztán a Rádió 8-as stúdiójában egy nagy lemeznek szánt, ami végül is kazetta formátumban maradt, megmondom, egyiket se tudja senki lejátszani. Igen, és nagyon sokat dolgoztunk.
Tavasz, tavasz, gyenge tavasz. Tavasz, tavasz, gyenge tavasz. Mi füvet fát megújítasz. Mi füvet fát.
Történészként végig gondoltad te ezt a korszakot? Akár a saját szerepedet benne? Tehát, hogy mi lehetett annak az oka, hogy ez ilyen sikeres volt? Azt értem, hogy ennek a zenének az ereje a Rolling Stones-éval hasonló, és nagyon sok zenészt, az első generációból legalábbis tényleg Jimi Hendrix-től és a Rolling Stones-tól rabolt el a népzene, de azon kívül, hogy társadalmi igény, önazonosságkeresés, de ugyanakkor egy politikai ellenállás is, amit azért szerintem nem mondott ki az induló táncház mozgalom nagy része, és nem tudatosan vállalta ő ezt, hogy ez politikai ellenállást is jelent az adott korban.
Pedig biztosan jelentett, hogy akkor nem vállalta, hát persze, hogy nem vállalta. Biztos, hogy volt benne egy az akkori szintén globalizáló, csak másfelé globalizáló kultúrpolitikával szemben egy és identitás keresés. Én nem ezt éreztem a magam részéről, mikor Erdélybe jártunk. Én inkább a dolognak nem a nemzeti jellegét és az etnikai sajátosságát, hanem éppen azt láttam, hogy mennyire rokon és mennyire egymást kiegészítő például az erdélyi román és magyar népi kultúra. És hát egésznek a plebejusságát, hogy alulról jövő, amit nem fölülről diktálnak. Mert ugye én vagyok a 68-as baloldalnak a megöregedett utóda, ki mit látott benne, de mindenképpen ebből indult ki feltétlenül. És nem hiszem, hogy elrabolt minket a Rollingtól, meg a... dehogy raboltak el. Hát én azt most is nagyon szívesen hallgatom, mert oda tartozik az egyik oldal, a másik. Hát mi nem azt csináljuk, de ez van.
Mozgalom volt ez, de most megint visszavetítünk olyan fogalmakat, amiről nem biztos, hogy mindenki ugyanazt gondolja.
Én ezt a táncházakban és a néptánc együtteseknél, az amatőr néptánc együtteseknél is egyértelműen éreztem, hogy közösségbe került az ember. Valahova tartozás, valamilyen közösségbe tartozás. Én még ma is érzem, hogyha valakiről kiderül, hogy táncos volt, vagy most táncos, akkor egészen megváltozik a viszonyunk. Pedig lehet, hogy abszolút ellentétesek a politikai nézeteink, de ismered a izét és tánc, ez ma is létező dolog. És ezek a táncegyüttesek, nem tudom most, hogy van, mert egy idő óta nem nagyon keveredek bele, ezek gyerekkoruk óta közösségben nevelték ezeket az embereket, és ez nem csak arról szólt, hogy egymás között ők összetartók voltak, hanem egy közösségi szemlélete volt. Hát egy szegedi fesztiválon, ahol 10-15 együttes jött össze, mi úgy éltünk együtt, mint a testvérek, miután egyébként versenyeztünk egymással, de hát ezek csoda élmények voltak, tehát ennek a közösségszervező, közösség létrehozó szerepe is nagyon fontos, meghatározó volt abban az időszakban.
Gondolod, édesem, nem élhetsz meg vélem, fogd meg a két kezem, búcsúzz el tőlem. A búcsú végére sírjon egyik szemed, sírjon mind a kettő, mind az ápor eső. Köszönöm, édesem, mostanig szerettél, arról nem tehetek, hogy így megvetettél. Jobbakat kerestél, adjon is az Isten szebbet, jobbat, mint én. Kivel a te szíved soha se nyugodjék, a te gyönge tested kövek közt hánykodjék. A te gyönge szíved mind értem bánkodjék, mind éjjel, mind nappal rólam gondolkodjék.
Börtönbe járt tomba zenés portré műsorunk vendége Pévas János Panyiga muzsikált a beszélgetések között hallott felvételeken a Malév Kamarás együttes tagjaként.
Elhangzott egy név, ki is hangsúlyoztat, hogy ifjú Lengyelfi Miklós. Mert hogy a televízióban dolgoztál, népzenei műsorokat szerkesztettél. Hány évig? Nagyon sokáig.
Talán hogy 10 lehetett. Ugye amikor Pécsről fölkerültem, akkor kerestem a helyemet, és az első Lengyelfi Miklóst, az öreg Lengyelfi Miklóst ismertük már régről, hát a Röpői Páva műsorokban mi szerepeltünk, tehát ismertük, mint szerkesztőt, azoknak ő volt ugye a zászlóvivője, és megkerestem pofátlanul, hogy nincs-e valami tennivaló, és akkor oda vett engem ilyen külsős szerkesztőnek, de ezek nem ilyen direkten mondtak, mert akkor én már amit szólt már, hogy a második Lengyelfi Miklóst, én már régóta már zenéltem is vele azelőtt, akit nyilván úgy ismertem meg, hogy az apját ismertem, és akkor egyszer nem volt bőgősünk, akkor az oda, hogy de hát itt van az én fiam. Ő nagyon meghatározó volt az én életemben, amúgy is, mint nagyon jó barát és nagyon jó szakember, nagyon sokat tanultam tőle.
A szerkesztői munka az egy kicsit szürke eminenciás feladatok sora. Nagyon sok múlik rajtad, hogy kivel, mikor, hol, mit veszünk föl, de nem a te neved van a főcím végén. Most megrántottad a vállad, nem fontos?
A főcím elején van a nevem. Ezért is felejtik a főcím végére, igen, ez így van. Én nagyon élveztem, mert egyrészt ezzel is jobban ráláttam az akkori mozgalomra, ha úgy tetszik. És hát persze az egy nagy szerep, hogy minden együttes hozza neked a kazettáit, egyebeket, mert hát rajtad múlik, vagy te tehetsz valamit azért, hogy legyen filmjük. Egy ilyen fontoskodó szerepet is jelent ez a dolog.
Mikor volt ez a 10 év, mert az sem mindegy.
Hát a 80-as évek, talán 81-től, vagy 82-től.
Mert hogy akkor már a televízióban is lehetett mondjuk adatközlőket, idősmestereket fölvenni, elmenni, ide menni, oda menni, tehát nem legyintettek rátok, vagy rád.
Párhuzamos helyzet volt a tiétekkel a Ankó rádióban, mert ott is egy osztályon volt az operett, a népies műdal és a népzene. És hát ezen belül ott állandóan folyt a harc, hogyan legyen az arány, de az egyik első kitalált műsorsorozatom az volt, hogy úgynevezett autentikus adatközlők között, nagyon nem szerettem, de így szokták mondani, elmenni ilyen 5-10 perces kis portrékat csinálni. Amikor még nagyon sokan olyanok éltek, akiknek már a nevét is csak legendaként hallja, aki most ezzel foglalkozik. És ennek az egész irányzatnak épp úgy a feldolgozó, mint az autentikus zenét játszó együttes, egy ugyanúgy csinálhattam ilyen 10 perces, 2-3 szám fért bele műsorokat.
Ezeket valahol meg lehet nézni? Vagy hogyha lezárult egy korszak, lezárult egy munka, akkor azt mondod, kész, ajtó becsukva, megyünk tovább.
Ajtóbecsukva megyünk tovább, én ezzel erősen így vagyok, de valahol ezek megvannak az archívumban.
Ha már archívum, szóljon ismét egy szép emlékeket idéző régi dal az Orfeó csoporttól itt a Dankó Rádió népzenészeket, táncházasokat bemutató portréműsorában, melynek mai vendége Pévas János Panyiga.
Virágos erdő, lombos ág.
Mostanában többször találkoztunk több helyen. Tizenévesek, huszonévesek, táncosok, zenészek voltak körülöttünk, és nagyon-nagyon sokan jöttek oda, vagy legalábbis messziről fejjel biccentettek, hogy jó napot kívánok, Panyiga tanár úr. Ők mindezekről a dolgokról tudnak valamit? Mondjuk az Orfeótól kezdődő időszakodról, vagy a betyár kutatásaidról, aminek egy könyvlenyomata is van, vagy hát fóton tanítasz, és gondolom, hogy a saját könyvedből is tanítasz.
Egy könyvemből tanítok, amit arra írtam, hogy legyen tankönyv a néprajzi csoportoknak az oktatásához. Nem szoktam én ezekkel dicsekedni időnként, hát persze, hogy egymástól tudják, hogy ja, hát a zenész, és akkor megkérdik, és akkor, de ezt én igyekszem elkerülni, az óra nem erről szól, én néprajzot, folklór ismeretet pontosabban tanítok. Ez úgy alakult ki, hogy amikor elkezdődtek az első táncházvezetőképző tanfolyamok, ugye még a Népművelési Intézet szervezte ezeket, Dömötör Tekla néni, az én kedves professzorom, őt kérték föl, hogy a szokásokról tartson órákat, és ugye a második vagy harmadik óra után, ez ott a Villányi úton volt a Kertészeti Egyetem akkori épületében, mondta, hogy hát csinálta, fiam, mert engem ez fáraszt. És akkor úgy elkezdtem, ide mentem, oda mentem, akkor tartottam itt órát, ott órát. Úgyhogy végül is úgy alakult a dolog, hogy nagyjából egy időben szólt szegény Zorándi Maria, ugye, aki szintén már meghalt, az akkori tanszakvezető, a táncművészeti, akkor még főiskolán, most már egyetem, a néptánc tagozat vezetője volt, hogy ott is be kéne vezetni azt, hogy folklorismeretet is tanuljanak, a gyerekek ne csak ugráljanak, hanem látják ennek a néprajzi hátterét is. Nagyjából ezzel egy időben Varga Zoliék, aki ugye a Bartók együttes vezetője volt, akkor fóton laktak a feleségével, és ez 90-es évek elején volt, 93-ban talán. Fölmerült, hogy létre kéne hozni egy olyan szakközépiskolát, ahol a szakmák, népművészeti szakmák, szövés, fazekasság, viseletkészítés és néptánc, és erre ráépíteni egy intézményt, amelyik népművészeti szakközépiskola címen aztán megalakult, az András Vagyú Berci volt akkor a miniszter, és ez azóta is működik, most lesz a 25. tanévünk, és ide engem hívtak az Oliék, hogy akkor csinálja meg a néprajzi folklorismereti tanmenetet, tanrendet, és hát azóta ott tanítok, és nagyon élvezem.
Pont ezt akartam mondani, hogy te ezt szereted?
Nekem el kellett volna mennem nyugdíjba, de kérvényeztem, hogy ne. Igen, kicsit pótolja a színpadot, ugye én már elég régóta nem zenélek, az exhibicionizmusnak nagyon jót tesz. Azt szoktam mondani, hogy ez egy abszolút főszerep, 45 perces felvonás.
Meg tudod óvni a fiatal generációt attól, hogy ők is újra és újra feltalálják a spanyol viaszt? A mozgalom történetét, a néprajzi alapismereteket, egy csomó mindent tudniuk kell ahhoz, hogy valóban alkotni tudjanak majd, akár kézzel, akár lábbal, akár hangszállal. Azt akarom kérdezni, hogy a mostani generációt hogy látod?
Először is csak találják fel azt a spanyol viaszt simán, amennyire lehet, meg kéne őket óvni a nagyon nagy marhaságoktól, amiket mindenki elkövet egyébként, az is hozzátartozik. Hogy látom a mostani generációt, hát ez igazságtalan lenne, ha bármiféle kritikával élnék, meg hogy mi az, hogy mostani generáció, mostani zeneakadémistákra gondolsz például, vagy...
Vagy a fóti középiskolásokra, akikből nem biztos, hogy zeneakadémista lesz, de egy értő közönség, ami talán még fontosabb, mint a jéghegy csúcsán az a néhány művész, akit el tud tartani ez a szakma, mert azért ezt is figyelembe kell vennünk.
Teljesen egyetértek, tehát itt nem az a lényeg, hogy csak is hivatásos táncosok jöjjenek ki a szakképzés után, hanem olyan kulturális háttérre rendelkező emberek legyenek, akik aztán ezt nem csak közönségként, hanem nagyon sok más szerepben is tovább tudják vinni. Igen, sok gondot látok, de ezt gondolom minden öregedő ember elmondja. És erről nem a gyerekek tehetnek, tehát nem arról van, hogy ők hülyébbek, mint az előző társaság volt. Teljesen eltűnik lassan az olvasottság, a háttérműveltség, és már lassanként az írástudás is. Tehát valami elképesztő szintről kell elkezdeni, nem tudok igazából szárnyalni az ilyen zseniális néprajzi elméleteimmel, mert nem tudják, hogy milyen országokkal határos Magyarország, és ez nem a fóti gyerekekről szól, és nem az ő butaságuk, mert a főiskolán felvételén se tudják az érettségizett majdani hivatásos névtáncosok. Valami olyan szintű műveletlenség uralkodik az országban, amennyire én látom, ami sokkal messzebb mutat, mint ez az egész népművészet és néptánc és egyebek.
Betyár gyerek az erdőbe, bújdosik a sűrűségbe, gondolkozik bánatába, hova menjen éjszakára. Hova menjen éjszakára, kibabálja ablakára. Bekopogtad be gyármódra, nincs oda hazaja gazda. Nincs oda hazaja gazda, kerülj be gyár a házamba. Kész van az ágy, le van vetve, gyere be, tyár, feküdj bele. Nem fekszem én az ágyadba, mert elalszok viradóra. Ne félj, be, tyár, nem alszol el, ébren leszek egy óráig. Éjfél után egy az óra, kelj fel, betyár, viradóra. Még a kutyák sem ugatnak, irigyeim mind alusznak. Még a kutyák sem ugatnak, irigyeim mind alusznak.
Legyen egy kicsikét pozitívabb a Jöttön be, jártam be portré műsor befejezése. Bár igazad van, sajnos azt kell, hogy mondjam, de lehet, hogy ez a korunkból adódó egyetértés. Melyik a kedvenc betyárod? Na, tudom, hogy az ilyen kérdéseket nagyon nem szereted, és egész este azon gondolkodtál, mielőtt reggel fölkeltél és eljöttél erre a beszélgetésre, hogy csak ilyeneket ne kérdezzen, de megkérdeztem.
Hogy melyik a legszimpatikusabb, a valódi életútja, vagy a lépköltészet alapján, ez nem mindegy.
Van arra időnk, hogy mindkettőt kifejtsd 5-5 mondatban.
Egyértelműen a legszimpatikusabb a Patkó János, akit Tóthnak hívtak, egyébként Somogyi volt. Magyarországon az ő tevékenységében érhető tetten egyértelműen az a bizonyos Robin Hood-i dolog, hogy a szegényeket védi a gazdagoktól. Nem olyan direkten persze, hogy amit elvesz a gazdagtól, azt odaadja a szegénynek, de nagyon sok minden nyoma van annak, hogy benne élt egy ilyen életérzés, hogy neki a szegényeket kell védenie, és a gazdagok az ellenségei.
Mert hogy te azt is feltártad kutatásaid során, hogy milyen valódi története volt egy-egy betyárnak, felakasztották, börtönbe került, ilyen-olyan gaztetteket hajtott végre, és a népi emlékezet hogyan szépítette ezt meg.
Ezt próbáltam megvizsgálni, hogy hogyan néz ki ugye a betyár legendája, és hogyan néz ki a valós élet, és a kettő között van-e valami összefüggés. Mondom, ez a Robin Hood-i dolog, ez így nem igaz, de például a Patkó Jancsinál millió olyan van, amikor megalázott vagy igazságtalanul megbántott pásztor emberekért bosszút áll a gazdájukon, vagy az ispánon. Ő volt az, aki írni is tudott. Van, hogy levelet írt, hogy ezt azért csináltam, mert ez meg az tört, és ezen túl viselkedj rendesebben a szegényekkel. Hát népköltészetben meg ugye az első betyár, akivel én találkoztam, az a Fábián Pista volt, ugye a Fábián Pista nótája, amit én még anyámtól tanultam. Nem azért, mert ő vidéki lány volt, mert nem volt az.
Hanem azt mindenki tudta?
Hát igen, mert a Nékozban a 40-es évek végén az egyik legnépszerűbb nóta volt, hogy én nem megyek el német katonának, meg nem engedem levágni a hajamat, és nem fogom a császárt kiszolgálni, és azután, ahogy ebbe beleástam magam, találkoztam ennek a balladának a millió változatával, úgyhogy nekem az a nótám, ugye, bár, hogy engem hívnak fel, Fábián Pistának pedig nem is úgy hívnak. Ugye ő különben is egy nagyon érdekes figura, mert valószínűleg az egyik lehetséges alak, akire igaz az a nemzetközi legenda, a toposz, ha úgy tetszik, hogy vannak ilyen énekes verselő betyárok, akik magukat megéneklik, és maguk is zenélnek, és énekelnek. Arany János közölt két verset, amit állítólag a Fábián Pista diktált le a Síralomházban, mielőtt felakasztották.
Akkor a lehető legjobb muzsika műsorunk végére az Orfeótól a Fábián Pista, nem?
Tőlem az is lehet.
Engem hívnak Fábián Pistának, el akarnak vinni katonának, göndörhajam le akarják vágni, azzal kell a császár kiszolgálni. Engem hívnak Fábián Pistának.
is veszem a kumisz kenyeret, engem hívnak Fabián Pistának, a német szökött katonájának. Jobb szeretek pusztán betyárkodni.
Mai Jöttöm be jártomba című műsorunkban egy 2018-ban készült beszélgetéssel az augusztus 5-én életének 74. évében elhunyt Pévas János becenevén Panyigára emlékeztünk. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.